A mai délelőtti istentiszteletem vendég testvért köszönhetünk a körünkben, aki már korábban szolgált itt. Horváth Zsolt testvért köszöntjük megkülönböztetett szeretettel a mai délelőtti istentiszteleten, és ezúton kérném is, hogy azt, amit az Úr rábízott igét, azt olvassa fel és adja át az Úr üzenetét a számunkra.
Én is sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Örülök, hogy újból itt lehettek a gyülekezetben. Most többen érkeztünk, eljött családom is, feleségem két gyermekkel, és eljött édesanyám is, hogy segítsen a gyermekek körül, mert az egyik 2 éves, a másik 4 hónapos, így egy anyának 2 karon ülővel nehéz, de hát így könnyebben meg tudjuk oldani. Isten igéjét a Tesszalonika beliekhez írt első levélből olvasnám föl. A Tesszalonika beliekhez írt első levél 5. részéből az első 3 verset olvassuk föl. Tehát Tesszalonika beliekhez írt első levél 5. részének első 3 verse így szól. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Eddig szólt Isten igéje, imádkozzunk. Hálát adunk neked, drága mennyi atyám, hogy te jó előre figyelmeztetted az embereket, és figyelmeztetsz bennünket is, hogy mi vár ránk. Köszönjük, hogy megadod a menekvés útját is, és köszönjük, hogy megismerhettünk téged, és beléd vehetjük minden bizalmunkat. Urunk, kérlek, hogy áldj meg most bennünket, add, hogy megértsük igédet, és főként azt, hogy amit megértünk, azt meg is cselekedjük. Uram, mindezt a te nevedbe kérjük. Amen. Amen. Advent első vasárnapja van, és ezért is gondoltam, hogy én maradok a vezérfonal szerinti igéknél. Azért is teszem mindezt, mert nem igazából tudom, nincs arról információm, hogy a gyülekezet a további vasárnapokon hogyan és miképpen halad. Hát, ha folytatja majd a sort, és akkor így kirajzolódik végül egy üzenet mindenképpen, vagy nyilván, ha ettől eltér a vezérfonaltól, akkor is remélhetőleg egy üzenet mindenképpen kiformálódik, és úgy érkezünk meg a karácsonyhoz. Tesszalonikai gyülekezet is adventben élt, méghozzá eleven messiás várásban. Szinte nap mint nap úgy ébredtek, hogy talán ma. Persze ma is a keresztények így ébrednek sokszor, hogy talán ma visszajön az Úr Jézus, de mégis nagy különbség van. Én úgy érzem, nagy különbség van a tesszalonikai gyülekezet messiás várása és a mi, a mai keresztények messiás várása között. Mindezt arra alapozom, ezt a feltételezésemet, mert ők még valóban egygenerációs kereszténységbe gondolkoztak. Ez nagyon jól látszik Pál leveleiben is, hogy az első megtérők, az első keresztények teljesen abban a hitben éltek, hogy még az ő idejükben visszajön Jézus Krisztus. És nem véletlen, hiszen azért vannak olyan igék, amikkel már mi is találkozhatunk és olvashatjuk. Például a Márk evangéliumában olvashatjuk a 13. részben, annak is a 28. versétől a következőket. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot, amikor már zsengül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok, sem az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Benne van az a mondat, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék. Vagy János evangéliumában olvashatjuk János bizonyságtételét. Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány, ugye Jánosról van szó, nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt, ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Eleven Jézus várásban éltek, várták azt a napot, és minden egyes napról azt gondolták, hogy talán ma már visszajön Jézus Krisztus. És ahogy mondottam, ebben változást látunk, hiszen az első újszövetségi iratok 50 előtt írottak, ebbe tartozik bele a tesszalonikaiakbeliekhez írt levél, és majd később, amikor Titusnak és Timóteusnak fogalmazza meg a leveleit Pál, ez már 60-as évek közepén íródott, és van egy eltolódás, egy hangsúlyeltolódás a levelekben. Az elején még szó sincs egyházépítésről, ott megélni a hitet és várni a Jézus Krisztust, de Timóteusnak vagy Titushoz írt levelében ott már vannak olyan rendelkezések, szabályok, amely az egyházépítésre vonatkozik. Válasszon vezetőket, kiket bízom meg, kiket avasson föl. Tesszalonikában élő keresztények eladtak mindent, és lassan, szép lassan felélték mindazt, amit eladtak, és rászoktak arra, hogy másoktól kértek kölcsönt, másokon élősködtek. És ez már botrányos szintet ért el. Pál ezért is írja nekik a sokszor rosszul idézett mondatot, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Inteni kellett őket, hogy a napi várásban, a Krisztus várásban nem lehet elhanyagolni a napi teendőket. Nehéz helyzetben voltak az ottani hívők, és ezt úgy nevezhetnénk, hogy egy hitválságban, hitkrízisben éltek. Várták a Jézus Krisztus, és ő csak nem érkezett meg. Ráadásul a zsidók között tudjuk jól, hogy a halál az egy szörnyű dolog volt, persze ma is az, de önálluk talán még fokozottabban szörnyű volt, hiszen ez egyértelműen Isten büntetése volt, ebben élték a mindennapjaikat, és Isten mérte rájuk és minden emberre büntetésként a halált, a vétkeik és a bűneik miatt. Ha tehát Jézus Krisztus visszajött és megváltotta az embert, és ő a messiás, akkor teljesen logikus gondolat, hogy ettől kezdve nem lesz halál. Nem halnak meg, hiszen elvette a bűn zsoldját, a halált, elvette, mert fölment a keresztre, megváltott bennünket, tehát akik benne hisznek, azok nem láthatnak halált. És mégis azt vették észre, hogy a legkülönbb keresztények is halnak, meghalnak mellettük. Akkor ez most hogy van? Akkor nem ment végbe rendesen a megváltás, tehát Jézus Krisztus mégsem a megígért messiás. Ezt húzza alá az is, hogy hiába várják nap mint nap, mert nem jött még vissza, és csak látják azt, hogy meghalnak a hitű keresztények is, vagy a teológiájukban van gond, és a gondolkodásmódjukban van baj. Ez a hitkrízis. És minden helyzetben, minden esetben azt gondolom, hogy a krízisben, a nehézségek közepette dől el, hogy milyen az embernek a hite, hogyan áll meg ezekben a nehézségekben. Egy gyülekezet életében is a krízis helyzetek döntik el, hogy milyen a testvériség hite, milyen a gyülekezet hite. Kitart a krízisben, keresi, egyre szorosabbra fűzi a kapcsolatát Istennel, Jézus Krisztussal, vagy egészen más úton indul el, és más helyen keresi a megoldásokat. Nem kell félnünk így a krízis helyzetektől, a nehéz helyzetektől, hanem el kell fogadnunk, és leginkább Jézus Krisztushoz, Istenhez kell menekülni, hogy ő általa rajta keresztül megtaláljuk a kiutat. Át kellett gondolni a teológiáját Pálnak is, illetve az első keresztényeknek is, hogy akkor hogy van, hogy mégis meghalnak a hívők, azok, akik Jézus Krisztusban hisznek, a messiásban, vagy esetleg kiderül, hogy nem ő a messiás. De hogy jön adventhez, a mi adventünkhöz ez a kérdés, ez a téma? Gondolom nem kell túl sokat fejtegetnem a párhuzamot, és nem kell nagyon keresgélnem a párhuzamot, hiszen közel 2000 éve adventben élünk, és ha mélyebben belegondolunk, bizony nagyon hosszú ez a várakozás. Szinte már megkérdezhetjük magunktól is, hogy jól várjuk-e, és tényleg kell-e várnunk Jézus Krisztus, tényleg ő a messiás, hiszen 2000 éve várjuk. Igaz, hogy egyre közelebb kerülünk mi is a várva várt adventhez, hiszen a mi generációnk már közelebb van, mint bármelyik előző generáció, de hát azért mégiscsak hosszú ez a 2000 év, és sehol nincs megírva, nem tudunk róla, nem kell-e még akár 2000 évet várnunk. Nincs olyan nép, amely jobban várná megígért, megváltott, mint Izrael. Ez akkor is ott volt, ott így igaz, amikor Jézus Krisztus itt járt, és ez most is így igaz. Izrael ma is várja a messiás. Volt egy rabbi, Menachem Mendel Snerson, aki 1902. április 18-án született, és 1994. júniusában halt meg. Ő haszid judaizmus egyik mozgalmának volt nagy hatású vezetője, és követőjei közül sokan tartották őt messiásnak. És ebben a hitükben még az sem zavarta őket, hogy 92-ben, tehát a halálát megelőző 2 évben, súlyos agyvérzés miatt tolószékhez volt kötve az élete, és mozogni is alig tudott, de a fanatikus követője, amikor megtudták, hogy ott van, ő Amerikában élt már ebben az időben, megtudták, hogy valamelyik zsinagógában megjelent, akkor rohantak a zsinagógában, hogy találkozhassanak a messiással. És ez a találkozás úgy ment végbe, hogy egy függöny, egy leppel eltakarta őt, majd ezt a leplet elhúzták, akkor éhenezték a messiást, és amikor már talán ő megunta, így nagyon nehezen felemelte a kezét, elhallgattak, behúzták a függönyt, és ez volt a boldog találkozás a messiással. 94-ben meghalt, és követői közül még most is vannak jó páran, akik várják a feltámadását, mert ő a megígért messiás. Talán mosolygunk, vagy éppen megbotránkozunk ezen a messiási képen, hogyan gondolhatják komoly férfiak, hithű zsidók, hogy ez a magatehetetlen, beszélni nem tudó férfi, ő lenne a messiás, és mai napig nem támad fel, mégis hogyan gondolhatják, hogy ő az. Ha belegondolunk, Jézus Krisztusnak az itt létese volt más az akkori zsidók között. Döntő többségében, akik megismerték őt, akik látták őt, talán megbotránkoztak rajta, mert bizony nem ilyen messiást vártak, nem ilyen messiásra gondoltak. Hiszen hogyan jött el? Egy megesett tinédzser lány fattyú gyermekeként, ráadásul galileai szülőket tudhat maga mögött, legalábbis a többség így gondolta, így tudta. Iskolázatlan ácsfiú, nem tiszteli a törvényt, hiszen léptennyomon ősök tanítása ellen cselekszik vagy tanít, nem tiszteli a szombatot, nem tiszteli a farizeusokat, a szadduceusokat, törvényen kívüliekkel, tisztátlanokkal érintkezik, közöttük tanít, csupa olyan ismérv, amely egy tiszta hitű farizeusnak, egy vallási mintaképnek, Izrael vallási mintaképének, etalonjának bizony botránykő. Mégis akadt egy tucatnyi követője, annál többen is persze, akik valamilyen vak fanatizmussal hirdették, hogy ő a messiás, és még arról is beszéltek, hogy feltámadt. Éppen itt beszéltem arról, hogy milyen érdekes, hogy másoknak nem jelent meg feltámadás után Jézus Krisztus, csak azoknak, akik hittek benne. Persze ez nem véletlen. De ezzel joggal mondhatták azok, akik nem látták Jézus Krisztus, hogy ezt csak a tanítványok találták ki, és ők mondják. Így hát mi a különbség most nemrégiben elhunyt messiás között és Jézus Krisztus között? Azt gondolom, hogy igen alapvető és lényegi. Minket milyen messiás várás jellemez? Vajon valóban várjuk Jézus Krisztust, és valóban őt várjuk vissza? És nem fog minket váratlanul érni, mikor visszajön? Hogyan várjuk? Készen vagyunk mi arra, hogy találkozzunk vele újra? Bizonyára többen ismerik azt a magyarul is megjelent filmet, amelynek azt hiszem magyarul Végtelen hit a címe. Ugye ez egy keresztény film, egy válságba került sportvezetőről szól, hogy hogyan Istent követve, hogyan kerül mederbe az élete, mind a hit élete, mind a gyülekezet élete, mind a sport élete, sportedzői élete. És ebben van egy illusztráció, amely így szól, hogy 2 farmer is imádkozik esőért, mert igen régen nem esett már az eső, és nagyon nagy szükség lenne a csapadékra. És az imádkozás után az egyik elkezd valamit más tenni, például újságot olvasni, míg a másik viszont kimegy a földekre, és előkészíti az esőre a földet. Vajon melyiknek volt nagyobb a hite? Természetesen annak, aki imádkozás után kiment felkészíteni a talajt az esőre. Milyen a mi messiás várásunk? Abban élünk, hogy a mindennapjainkban felkészülünk erre, mert így is imádkozunk, és így is cselekszünk, és egész életünk erről szól, vagy csak beszélünk róla, mert a keresztényeknek illik várni a messiást. Mi emberek olyanok vagyunk, akik nagyon szeretjük tudni pontosan dátumokat, Nyilván, hiszen egész társadalmunk erre épül, elég nehéz lett volna találkoznunk, ha csak abban állapodunk meg, hogy majd valamikor érkezem. Nyilván jó volt, ha előre fixáljuk, hogy na mégis mikor jövök ide, és mikor leszek itt a gyülekezetben. Bizony zavarólag hatna, ha nem tudnánk előre az időpontokat. Szeretnénk tudni azt is, hogy mikor jön vissza a Mesiás, akár órára, percre pontosan. De vajon mi mozgat ebben? Miért jó, ha ezt tudnánk előre? Jobban fel tudunk készülni, vagy esetleg azért, mert addig elódázhatunk dolgokat. Ha úgyis akkor jön vissza, addig van időm, majd felkészülök pont arra az időpontra. Apostolok cselekedeteinek az elején, az első részben így olvassuk. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Nem a mi dolgunk az időpontok kikutatása, viszont a mi feladatunk a tanúságtétel. És elsősorban nem szóban, hanem cselekedetben, és abban, hogy bemutassuk azt a szeretetet, amelyet mi kaptunk Jézus Krisztustól. Tehát a kérdés, életem, egész lényem vajon arról beszél-e, hogy várom-e a Messiást, az Úr Jézus Krisztust? És vajon készen fog találni, munkában fog-e találni, vagy nekem is megvannak a fogadóóráim, és majd akkor jöjjön vissza a Krisztus. De egyáltalán miért kell a Messiásra várnunk? Miért így intézte Isten, hogy a Jézus Krisztus visszajön? Miért nem, amikor itt volt, akkor állította helyre úgy a királyságát, ahogyan ezt a tanítványok is várták? Miért nem akkor állt minden helyre? Miért nem akkor ítélt igazakat és igaztalanokat? Miért van egy időpont, amikor majd visszajön? Miért kell nekünk egy szolgakirály, és miért kell egy ítélő király? Miért kell Jézus Krisztusra így várnunk? Ezekre a kérdésekre sok lehetséges válasz van, de ezek közül a mondani valom tekintetéből most csak egyre térnék rá. Ez pedig az, hogy tudomásul kell vennünk, hogy az ember, azaz a mi szemszögünk, és ahogy Isten látja a dolgokat, az bizony más. Mert mi az idő fogságában élünk, és nem úgy látjuk a világot, az egész létezésünket, mint ahogy a Teremtőnk látja. Ahogy említettem, idestova 2000 éve várjuk a Messiást, és nem tudjuk, hogy még mennyit kell várni, még akkor sem tudjuk, ha biztos, hogy kevesebbet, mint amit az előző generációknak kellett várnia. De azt látjuk ebben a 2000 évben, hogy az emberiség, az egy-egy generáció az csak vár. És igazából mi haszna van az egyénnek, nekem abból, hogy most 2000 év telt el, 1000 év telt el, vagy még mennyi fog eltelni. Hiszen nekem 70, legfeljebb 80 esztendő adatot, vagy annál kevesebb, és ez az egy életem van, ami alatt el kell döntenem, hogy milyen a viszonyom Jézus Krisztussal. Az én szemszögemből nézve, vagy ha az én oldalamról nézem, teljesen lényegtelen, hogy már 2000 év telt el Jézus Krisztus eltávozásától, mennybe menetele óta, vagy 1000 esztendő, vagy 500, és vagy még mennyit kell várni. Nekem 70-80 évem adatott, vagy kevesebb, esetleg több. Ez alatt kell eldöntenem, hogy Jézus Krisztussal milyen a viszonyom. Tehát a Messiás visszavárása szempontjából nem lényeges tudnom ezt az időt, mert nekem az én saját életemben kell eldöntenem. Így Jézus Krisztus felemeltetése és visszajövetelének ígérete nem arról szól, hogy majd jön és ítél, nem ez a lényegesebből, hogy mikor jön és mikor ítél, hanem egészen más tanúsága van. Többek között beszél a szeretetről, hitről, kegyeremről, igazságról. Isten szeretete jelent meg benne, mert üzenni akart az embernek, maga a Messiás az üzenet és az üzenet hordozója, és az üzenet arról szól, hogy igenis Isten keresi a kapcsolatot az emberrel, igenis meg akarja menteni az embert, és nincs más lehetősége csak az, ha Jézus Krisztus választja. Beszél Jézus Krisztus felemeltetése és visszajövetele a hitről, mert hiszen hit kell ahhoz, hogy elfogadjam azt, hogy ő visszajön, hogy az ő ígéretei azok igazak, Hit kell, hiszen lassan már minden más, ami körülöttem van, egészen más szajkóz, egészen másról beszél. 2000 éve várjuk Jézus Krisztust. Beszél az ő felemeltetése és visszajövetele a kegyelemről, mert ma van az üdvösség napja. Az én szemszögemből csak ma van. Egyáltalán nem tudom azt, hogy mit hoz a holnap, hogy lesz-e holnapom. Nem lehet várakozni, nem érdemes várakozni és tologatni a döntést, mert ami kezemben van, az a mai nap. És szól Jézus Krisztus felemeltetése és visszajövetele az igazságról, mert senkiben ne legyen kétség azzal kapcsolatban, hogy amikor eljön, megítéli az embert. És meg kell előtte állni, és bizony számot kell adni arról, hogy hogyan sáfárkodtam. Így a lényegi kérdés, amiről az advent szól, az, hogy valóban, amikor eljön, készen talál, és ha eljön akár szemeimmel látva, mert magához vesz, vagy azért, mert meghaltam, és így vesz magához, készen leszek-e? Hogy hogyan jön el? A felolvasott igében látjuk, hogy váratlanul. Nem voltam még igazából halálközeli élményben, halálközeli állapotban, de már közelről megérintett a halál, és akárhogy is van, azt láttam, hogy bizony az nagyon váratlan. Legutoljára a szeretteim körében 2 hónapja az idősebbik apósom halt meg. Azért fogalmazok így, mert aki itt volt gyülekezetben, az tudja, hogy özvegyember voltam, és a feleségem újra nősüléskor jött hozzám. Tehát így az előző feleségemnek, aki meghalt, a édesapját, édesanyját továbbra is apósomnak, anyósomnak tartom, hát ők az idősebbek. Tehát közel 2 hónapja meghalt az idősebbik apósom, 3 hétig volt kórházban, és láttuk azt, hogy egyre gyengébb, és szívünk mélyén tudtuk jól, hogy ő hazaköltözik. És ezzel együtt, amikor ez bekövetkezett, bizony mindnyájunkkal szíven ütött. Ő talán tényleg kész volt erre, láttuk rajta, de mi mégis vártuk, nem vártuk, de tudtuk, de valahogy váratlanul szíven ütött ez a dolog. És a halál, ez ilyen váratlan, és bármikor bekövetkezik, szíven üti az embert. Nem vagyunk mi feleségemmel különösképpen divatfüggők, és nem is tartjuk sokra a divatot, mert hiszen az jön és megy. Mégis mindkét gyermekünknél apásszülés volt, egészen más okokból kifolyólag. Valóban azt gondolom, hogy jó, ha azért a vajúdó asszony mellett valaki van. Nálunk kézzel fekvő volt, hogy én leszek az, aki mellette van. Elnézést kérek azoktól, akik az egészségügyben dolgoznak. A feleségem is ott dolgozott, mielőtt gyesre ment főápolóként, főnővérként. De azért ma az egészségügy valahogy olyan, hogy jó, ha a beteg mellett van egy olyan, aki esetleg tud beszélni, rácsap az asztalra, vagy legalább csak megkérdező, nem kéne már valamit tenni, és újra megkérdező, nem kéne valamit tenni. Nem mintha persze akár én tudtam volna ott bármit csinálni. Tehát apásszülés volt, és hát láttam, hogy bizony milyen az, amikor az asszonyon elhatalmasodik a fájdalom, mennyire magával viszi, magával ragadja, és mennyire váratlanul tud rátörni a szülőasszonyra is a fájdalom. Ugye ezt a illusztrációt használja itt Pál is. És olyat még sose hallottam, hogy valaki 2 fájdalom között azt mondaná, hogy bocs, álljon meg az egész, meggondoltam magam, nem tudtam, hogy ez ekkora fájdalommal jár, és fölállna a szülőszobából, és kisétálna, és közben a magzat valahogy visszafejlődne, és ennyi. Ha egyszer elindult a szülési folyamat, annak viszont végig kell mennie. Sőt, ha megfogant a gyermek, az bizony, ha más nem jön közbe, természetesen itt vannak azért még egyéb lehetőségek sajnos, de meg fog születni az a gyermek. Ilyen a mi messiás várásunk is. Ne legyen kétségünk arról, hogy Jézus Krisztus visszajön. Ő elment, fölment a mennybe, és ez magában hordozza azt, hogy vissza fog jönni. És ezt nem lehet megfordítani, nem lehet elódázni, nem lehet eltolni, más irányt vetni, ő vissza fog jönni. Bizonyosak lehetünk ebben, és ezért fel is készülhetünk. Ahogyan mi a feleségemmel készültünk arra, hogy majd eljön a szülés ideje, és előkészültünk a kisbőrönbe, mindent betettünk, amit kell, és csak vártuk az időpontot, Ilyennek kell lenni a mi messiás várásunknak is. Elő kell készülnünk, fel kell készülnünk, és csak várnunk kell, hogy visszajön. Persze nem úgy, ahogy a Tesszalonika beliek tettek, hogy mindent alattak és nem tettek semmit, csak vártak, hiszen közben itt vagyunk továbbra is ezen a földön, és céllal vagyunk itt, hisz ha mi nem tennénk bizonyságot Jézus Krisztusról és az ő visszajöveteléről, akkor ki más tenné ezt. Legyünk készen, és bár váratlanul érhet bármikor minket, akár a hívószó, akár ténylegesen az, hogy Jézus Krisztus megjelenik, mégis nem felkészületlenül vár bennünket az esemény. Váratlan, de nem felkészületlenek legyünk. Váratlanul jön az esemény, de igenis mi készen várjuk Jézus Krisztust. Azt kívánom, hogy mind a gyülekezet, minden egyes tagja elmondhassa ezt, hogy felkészülten várja azt a váratlan eseményt, és nyilván ezt kívánom önmagamnak is, hogy mikor Jézus Krisztus visszajön, akkor valóban munkában találjon. Amen.
Most majd imádkozni fogunk, de még előtte a testvérek engedjenek meg nekem néhány mondatot. Amikor Jézus Krisztus visszajöveteléről beszélünk, egy áldott állapotban levő asszonynak a helyzete számomra nagyon találó, mint egy három gyermekes édesapa, nagyon találó ez. Igen, így van ez, hogy ugye van egy, várunk egy gyermeket, és lehet látni, hogy na, egyre több a jele annak, hogy ez nem sokára megszületik. Önmagában a tény, hogy meg fog születni, az nem meglepetés, de az, hogy mikor fog megszületni, az meglepetés. Ugye elő szokott fordulni, hát velünk is előfordult, hogy egyszer csak bekövetkezett ez, hogy arra ébredek éjjel kettőkor, hogy a feleségem rász, hogy na, induljunk, mert itt az idő is. Egyszer be fog következni, egyszer föl fog rázni, egyszer fog telefonálni, na, indulni kell, siessél, mert itt az idő. És így van, hogy az Úr Jézus visszajövetele is, számunkra maga a tény, az nem lehet meglepetés, hogy visszajön, de az időpontja az meglepetés. Vannak jelek. Erről nagyon sok ige szól, én ezekből most nem megyek bele. Vannak jelek, hogy az ő visszajövetele egyre közelebb van, és közelebb, és közelebb, és azok, amiket az ige leír, az a sok-sok minden, abban egyre több beteljesedett, egyre több megtörtént, egyre több dolgon már úgy néz ki, mintha már túl is lennénk. Nem sokára jön az, amikor tényleg itt lesz, és megjelenik, és nagyon remélem, hogy egyikünk számára sem meglepetésképpen. És mindig úgy van belem, és legalábbis az advent az velem mindig azt mondatja, hogy mindig azt eleveníti föl belem Jézus Krisztus visszajövetele, ennek az erről szóló ige hirdetések, hogy milyen hatása van ez a mai napon az én életemre, hogy a testvérem is mondta, hogy mai nap van a számunkra megadva, milyen hatása van ma az életemre, mennyire befolyásolja ma az életemet. Mennyire élek ennek a fényében, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni? Nem akarok éles példát mondani, de mégis mondok. Mindig, amikor látok valamit, hogy egy hívő ember, egy nagyon komoly bűnkövetel, van olyan, aki még a családját is elhagyja, van, aki erkölcstelenségbe süllyed, úgy meg szeretném kérdezni, drága testvérem, te nem hiszel abban az Úr visszajön, amikor ezt megteszed? Hát nem ennek a fényében élsz, hogy egyszer ő visszajön, és számon kér bennünket minden gondolatunkról, minden szavunkról, minden tettünkről, nem ez befolyásolja a te életedet? És ha testvérek, nyitott is vagyok erre az én életemben, hogy akár engem is meg lehet kérdezni, hogyha valaki úgy látja, hogy testvérem, ezt vagy azt miért teszed? Te is annak a fényében élsz, hogy önnek a tudtával, hogy az Úr Jézus vissza fog jönni? Hát, ha én is valamit nem vettem észre az én életemben, hát, ha nem láttam meg, hát, ha valamit rosszul teszek, és ezért úgy gondolom, hogy minden napjainkat ez befolyásolja. Ez egy olyan dolog, amikor úgy jártam úgy munkahelyemben, de örülök neki, hogy Isten nevét meg tudtam dicsőíteni, mert voltak bizonyos napok, mondjuk minden hónap első kedje, amikor a helyi munkahelyi vezetőt, mindig kellett menni Budapestre, és azért mindig ez egy estében nyúló értekezlet volt. És sajnos ilyenkor az volt a szokás, hogy amikor a főnök elment mondjuk 10 órakor, akkor a munka nagyjából le is állt, és beindult a beszélgetés, és a számítógépes játék, és stb. És az emberek eltűntek ügyet intézni. Én mindig úgy éreztem, hogy az az alapigazságot én meg kell valósítanom, hogy a munkahelyemen dolgozzam, és voltak itt ezzel megleptem, de én így éltem az életemet, és én úgy döntöttem, hogy én dolgozom tovább. Vettem el az ügyeket, és csináltam, és egyszer csak délben ott volt a főnök, mert mondta, hogy telefonáltak, hogy betegség miatt elmarad, és ő visszafordult. És ugye hát akkor még nem itt laktam Tatabányán, tehát hamarabb hazaért. Én is bizony volt ebből kisebb botrány, meg kérdezi, ez hol van, nem tudjuk. Te meg mit csinálsz, számítógépes játék, azok meg mit csinálnak, kávéznak. Ez az ugye elkészült, nem sem. És ugye volt sok számunk kérés, és de örültem annak, hogy Isten nevét meg tudtam dicsőíteni, hogy készen vártam a főnököt, és amikor jött, akkor nem mondom, hogy megdicsérd, de legalább nem kaptam rossz pontot, hogy hát dolgozom, hát a munkám, mit csináljak. Isten segítsen bennünket, hogy valóban így tudjuk élni a mi életünket, hogy amikor visszajön, akkor dicséretet kapjunk, és az elhangzott igehirdetés alapján, a felolvasott ige alapján, illetve ezek alapján gondolatok alapján kérem, hogy imádkozzunk egyenként hangosan, ahogy Isten lelke indít bennünket. Úr Jézus, köszönjük ezeket az igéket, amiket felolvashattunk, és köszönjük az üzenetet, amit ma kaphattunk és szívünkre helyeztél, mert hiszem, hogy ez így volt. Valóban bennünket, embereket, gyarló embereket kell emlékeztetni a te visszajöveteledre, mert nem is másokkal akarok foglalkozni, elsősorban magammal akarok foglalkozni, és látom azt, hogy bizony nálam is előfordul egy-egy olyan dolog, amikor önmagamat is kérdezem, hogy te nem készülsz a visszajövetelre? Úr Jézus, így jó megállni és emlékezni, a visszajöveteledre emlékezni rád, és valóban ismét és ismét az életemet ahhoz igazítani, hogy a te tetszésedre akarok élni, és dolgozni, és gyülekezetbe forgolni, családomba forgolni, és ezt kérlek, ezt az érzést, ezt a szándékot erősíts bennünket, hogy valóban tudatosan ez legyen ott a mi életünk, és ez lengi át a mi egész életünket, még ha akár nem is gondolunk rá, de legyen mindig ott a gondolataink között, hogy erre készülhetünk. És valóban, Úr Jézus, hogy legyünk így bizonyság mások számára, hogy tudjuk elmondani, mert nekünk nem meglepetés, te visszajöveteled, de másoknak még az, mert nem tudnak róla. Segíts abban, ezt tudjuk elmondani, és tudjuk alátámasztani a mi életünkkel, és tudjuk azt mondani, hogy látjátok, mi is így élünk, hogy mi készülünk arra, amiről beszélünk. Segíts így bennünket, Úr Jézus, és így áld meg mai napunkat, és még így áld meg következő hetünket, hogy valóban a mi életünk az ezzel legyen tele. Amen.